Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 84. Zsoltárunkat. A 84. Zsoltárnak az első és a második verseivel készüljünk a mostani alkalomra, és dicsőítsük Istent. Így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 162. számú dicséretünket fogjuk énekelni. A 162. számú dicséretünk egy gyönyörű kezdőének egyébként. Arra gondoltam, hogy mivel nagyon lendületes, végig fogjuk énekelni. Így kezdődik: Imbé jöttünk nagy örömben.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
110. kérdés. Mit tilt Isten a 8. parancsolatban? Isten nem csak azt a lopást és rablást tiltja, amelyet a hatóság is büntet. Lopásnak nevez minden olyan mesterkedést és cselfogást, amely révén, akár erővel, akár a jogszerűség látszatával fele barátunk javait próbáljuk megszerezni. Ilyen a hamis súly és a hamis mérték, a hitvány áru és a hamis pénz, az uzsora, vagy bármi más eszköz, amelyet Isten megtiltott. Ide számítjuk a fősvénységet és Isten ajándékainak tékozlását is. 111. kérdés. Mit követel tőled Isten e parancsolatban? Azt, hogy fele barátom hasznát tőlem telhetően elősegítsem. Vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem. És kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy mások szükségében is segíteni tudjak.
Kedves testvérek, ez a vasárnap Csillaghegyen, amikor az elindult konfirmandus csoportok már megvannak, van amelyik tavaly óta, és ilyenkor hívjuk őket, hogy imádkozzunk értük, és hogy Isten áldását kérjük az életükre. Most is így fogunk tenni, és az a kérésem, hogy akik eljöttek, akik itt vannak, azok hát ide, így nem takarva ezt a rollápot, jöjjenek, és jöjjenek ki, hadd mutassam be a konfirmandusainkat. Nem kell semmit csinálni, csak gyertek majd ide ki. Nem úgy, nem névsor szerint ültök, de lassan sikerülni fog. Először a régebbi csapatot, tehát csak a konfirmandusok, a szülőket kérem, hogy maradjanak ott, de majd, amikor az áldás lesz, az a kérésem, hogy ott, ahol vannak, álljon fel a család is, hogy együtt részesedjünk az áldásban. Szóval Battyányi Anna, Battyányi Boglárka, Dali Botond, Dániel, Dénes Zsófia, Forgács Eszter, Kamilla, Kocsis Kristóf, Szirmai Judit, Szirmai Nóra, Takács Boglárka, Sára és Veres Ajsa. És akik most kezdték el, Baros Gyula, Baumgartner Gergő, Demeter Kis Ágoston, Madarasi Gellért, Nemes Árpád, Selmeci Blanka, Szabó Levente, Szabó Zsófia Anna, Strinkai Réka és Trombitás Béla Ármin. Akik el tudtak jönni, valakit kihagytam? Nem. Jó. Igen, valakit kihagytam. Bocsánat, hát nagy Király Károly. Így van, bocsánat. Még jó, hogy megkérdeztem. Király Károly. Még valaki csatlakozik? Nem? Konfirmandusaink, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy te elhívtad azokat, akik egykor gyermekként meglettek keresztelve, vagy most indulnak el a te követésednek az útján. Hálát adunk a szülőkért, mindazokért, akik bizonyságot tettek előttük hittanórákon, istentiszteleteken, bárhol is fordult ez elő. A szülőkkel együtt köszönjük meg az ő életüket, hogy vállalták azt, hogy elindulnak a te megismerésednek az útján. Kérünk téged, hogy őrizd meg az ő lelkesedésüket, és add a te kegyelmedet a szívükbe, hogy megismerjenek téged, hogy higgyenek benned, és kövessenek téged. Urunk, téged dicsőítünk, értük, hogy nekik örvendezhetünk, hogy értük imádkozhatunk most mindannyian. Köszönjük a te kegyelmedet, amivel újra és újra emlékeztetsz mindannyiunkat, hogy te megtartod, megőrzöd, sőt gyarapítod a te szent egyházadat. Köszönjük, hogy velük együtt adhatunk neked hálát, és dicsőíthetjük a te háromszor szent nevedet, mennyei édes atyánk. Amen. Most pedig kérem a családtagokat, hogy álljanak fel, ahol vannak, és fogadja mindenki az áldást, konfirmandusok is, és a családtagok is. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Köszönöm szépen a bátorságotokat is, gyertek és foglaljatok helyet. Most pedig a gyermekisten tiszteletre tudunk menni, majd ott, akik ezt választják, tehát a gyermekeknek, kisebbeknek szeretettel ajánljuk. Judit néni fogja most őket tanítani. Helyünkön maradva fohászkodjunk, ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, és talán már a énekekből kiderült, hogy ez az ószövetségi ige lesz, Haggeus próféta könyvéből. Haggeus próféta könyvének az első részének a 15 versét fogom olvasni. Dárius király uralkodásának második esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondta az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért, így szól a seregek ura? Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek harmatot az ég, és nem hozta meg a termését a föld. Parancsomra szárasság sújtotta a földet és a hegyeket, a buzát, a bort, az olajat, és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel, Sealtiel fia, és Jósua főpap, Jócádák fia, meg az egész megmaradt nép hallgatott Istenének az Úrnak a szavára. Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek. Az Úr megbízásából, én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának, Jósua főpapnak, Jócádák fiának és az egész megmaradt népnek a lelkét. Úgyhogy eljöttek, nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. A 6. hónap 24. napján Dárius király uralkodásának második esztendejében. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és emeljük fel a mi szíveinket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a te kijelentésedet, köszönjük a te igédet, amit régen is elmondtál azoknak, akiknek üzenetet akartál átadni. És köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te ezt megőrizted. Úgy rendezted a dolgokat, hogy ami akkor ott szólt, az ma is szóljon. Ami akkor ott üzenet volt, az számunkra a Szentlélek által ma is üzenetté legyen. Ma is bennünket akarsz ezzel átölelni, bennünket akarsz elhalmozni a te kegyelmeddel, bennünket akarsz megtartani és irányítani úgy, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád. Urunk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy a te igéd szól most is, és szól hozzánk. Hálásak vagyunk mindazokért, akik ezt megőrizték, akik vigyáztak arra, hogy továbbadják, akik igyekeztek arra, hogy ez kiadásra kerüljön, hogy mi is olvashassuk. És azokért is hálásak vagyunk, Urunk, akik bizonyságot tettek erről a hitükkel, az életükkel, és kitartottak melletted. Köszönjük, hogy ma is összegyűjtöd a te népedet, a te igéddel. És köszönjük, hogy bennünket kiválasztottál, elhívtál minden nép közül, hogy megismerjünk téged, és veled közösségünk legyen. Urunk, azért jöttünk most hozzád, hogy előtted hódoljunk, hogy téged dicsőítsünk, és hozzuk hozzád az életünknek a helyzeteit. Ki a szomorúságot, ki a gyászt, ki a reménységet, ki azt, hogy arra van szüksége, hogy te átöleld másokat, hogy biztass, másokkal együtt örülj, Urunk, légy kegyelmes hozzánk. Áld meg ezt az istentiszteletet a te szent lelked erejével mindannyiunk számára. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 153. dicséretünket énekeljük. A 153. dicséret: Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz, egy Istent megismerhet. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most újra olvasom Haggeus próféta könyve első részének a második versét. Így szól a seregek ura, ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Lehet, hogy egy kicsit megrémültünk a sok idegen névtől, amit itt felolvastunk, Haggeus, Zerubábel, Sealtiel, Jócádik, Jósua, és így tovább. Egy régi időnek a vezetői, az emberei azok, akikről itt szó van, körülbelül 2500 évvel ezelőtt hangzik el Haggeus prófétának ez a proféciája. Ő egy kis proféta, nem azért, mert alacsony, hanem mert a Bibliában, nem tudnám megmondani, hogy alacsony egyébként, de a Bibliában van egy ilyen beosztás, hogy van négy nagy proféta, ugye az a Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, és van 12 kis proféta, akik hát azért kis proféták, mert ránézésre is sokkal kisebbek a levele, a írásaik, amik megmaradtak, vagy a proféciáik, nem biztos, hogy ők maguk írták le, lehet, hogy mások, ez részletkérdés, de ez is csak két rész igazából, a Hageus proféta könyve, illetve, hogy a nagy proféták, azok nagy és több rétű üzenetet küldtek, Hageusnak meg igazából egyetlen nagy témája van, és ez a nagy téma az Úrháza újjáépítésének a kérdése. Itt a jeruzsálemi templomról van szó, és őt azért küldi az Isten, azért az a feladata, hogy emlékeztesse a népet, hogy csak helyre kéne már állítani azt a templomot. Tehát mi történt a templommal? Ugye ez az a templom, amit Dávidnak a fia, Dávid előkészítése után Salamon épít meg, ez a salamoni templom, a jeruzsálemi templom, amely végül is mintegy 400 évig áll, amikor is akkori időkben az történik, hogy a két nagy birodalom között lavírozó Júda az rosszlóra tesz, mondjuk így, mert hogy fellázadnak, ők a babiloni birodalom befolyása alatt vannak ekkorra már, de egyiptomi buzdításra két nagy birodalom van abban az időben, egymáshoz közel, az egyiptomi birodalom, az ókorban járunk, és a másik oldalt különböző neveken most éppen a babiloni birodalom van. És a kettő közül hallgat az új egyiptomi fáraóra, és fellázad, nem fizet adót többet Babiloniának, és ennek az lesz a következménye, hogy eljönnek a babiloni seregek, de a király, aki ezt elhatározta, ő már addigra meghal, mire odaérnek. A fia, aki 18 éves, úgy dönt, hogy feladja a várost, megadja magát, mert nem akarja, hogy a babiloni seregek elpusztítsák, és ennek az lesz a következménye, hogy őt is, és a népnek a nagy részét 597 körül, Krisztus előtt elhurcolják Babiloniába, és megkezdődik a babiloni fogság. Ez a babiloni fogság nem, tehát ez egy olyan állapot volt, ahol őket letelepítik, együtt vannak valahol, és mint letelepítettek, mint ott levőknek, az a feladatuk, hogy ott éljenek. Kiválasztanak belőlük embereket, akik vezetők lesznek, tehát ne egy ilyen táborba zárást képzeljünk el, hanem egy ilyen áttelepítést. Ami azonban a legnehezebb számukra, hogy ott van még a templom, és ugye az ő hitüknek, a gyakorlásának a templom a része. De folytatódik a nehézség, Ezékiel próféta írja ezt le, hogy az ott levők még mindig reménykednek, hogy rövid ideig fog tartani. Ezékiel elmondja, nem, sajnos tovább. Nagyon népszerűtlen az üzenet. És aztán jön a hír, hogy megint megpróbálkoznak ugyanazzal, hogy nem fizetnek adót, hogy fellázadnak a Egyiptom biztatására, de az egyiptomiak csatát vesztenek, úgyhogy megint eljönnek a babiloni seregek, le is rombolják a várost, a templomot, kifosztják a templomot Krisztus előtt 587-ben, és akkor folytatódik a babiloni fogság. Nagyon kétségbe esnek, azonban ennek a babiloni fogságnak, amely itt tartunk, vannak pozitívuma is. Egyrészt nagyon hiányzik nekik az, hogy nem tudnak a templomba menni és áldozatot bemutatni, de közben rájönnek, hogy Istennek van törvénye, rájönnek, hogy vannak ünnepeik, hogy van szombatjuk, és kialakul, itt kezd el kialakulni az az istentiszteleti forma a zsidóságban, ami egyébként majd a kereszténységnek is a minta példája lesz igazából, mégpedig az áldozat bemutatás nélküli istentisztelet, a zsinagógai istentisztelet, és Jézus korára, hát persze az már azért jóval arrébb van, még 500 év, Jézus korára már ez teljesen elterjedt, hogy a zsidók nem csak a templomba járnak, hanem a zsinagógába is. Viszont jön egy másik birodalom, és ez a másik birodalom a Perzsa birodalom, és így 538-ban Círus perzsa király kiadja a rendeletet, hogy a zsidók hazamehetnek. Tehát ott megint egy másfajta nemzetiségi politika van, hogy ez egy birodalom, sok nemzetiségű állam, és megindulnak hazafelé. Nem mindenki. Vannak, akinek annyira jól megy ott, hogy az üzleti kapcsolatait, a ismerettségét és így tovább nem adja fel a biztost, a bizonytalanra, a visszatérésre. hazatérnek, és a hazatérés után valahogy rendezni kell a dolgokat. A város romokban van, összekeveredtek az ott maradtak, mert nem mindenkit vittek el, összekeveredtek az ott maradtak az idegen népekkel, és akkor azt is rendezni kell. Itt is a templom építés kapcsán is felmerül majd, hogy kivel építsük, jönnek segíteni, de ők nem engedhetik meg, a tisztátalanok nem vehetnek ebben részt, Isten kiválasztott népe nem keveredhet másokkal, kemény idők vannak, és ebben egyszer csak itt vagyunk Haggeus prófétának az idejében, hogy már azért helyel közel mennek a dolgok, de még nem, a templom ugyanis nem épül. Hiába igyekeznek, a templom nem épül. Körülbelül 2500 évvel ezelőtt járunk, 520 körül vagyunk igazából Jeruzsálemben, és ekkor indítja Isten Haggeus prófétát, és azt mondja, így szól a seregek ura, ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének az ideje. Közben megtudjuk, hogy azért ugye panaszkodnak, hogy nincs, megvannak a kifogások. Ismerjük ezeket a kifogásokat. Nincs miből, itt vannak az idegen népek, állandóan piszkálnak bennünket, meg hát egyébként is ugye Salamonnak mennyi java volt, és abból építhette, mi pedig szegények vagyunk, és így tovább. De ugye elhangzik a vád is azért az Úristennek a részéről, hogy hát azért nem teljesen így van, hiszen miközben a templom romokban hever, az én házam, ugye Isten jelenlétének a helye, romokban hever, addig ti faburkolattal épített házakban laktok. Ez bizonyára a luxusnak a kifejezése, hogy olyan házak voltak, amik ilyen különlegesen, hát nem olcsó házak, és az akkori kornak a luxusát képviselték. És a templom meg nincs kész. És hát ebben a helyzetben küldi Haggeus prófétát Isten, hogy emlékeztesse őket mindenre. Ez a nép azt mondja, nem jött el az Úr háza újjáépítésének az ideje. Minek van itt az ideje? Ugye ez egy nagy kérdés az embernek az életében is, és hát különösen a mai korunkban egy nagy kérdés, hogy minek van itt az ideje. Ugye sokat beszélnek az emberek időkről, például szoktam hallani, hogy hát ez már a 21. század, ez már nem a középkor, jó kifejezés, csak nem jelent semmit, szerintem, tehát ez bárkivel vitába szállok szívesen, egy csomó mindenben nagyon okosak vagyunk, de boldogabbak vagyunk? Tényleg? Mint a szüleink? Boldogabbak vagyunk? Én nem tudom. Tehát érdekes, hogy éltek át a szüleink, a nagyszüleink nehéz korszakokat, háborút, forradalmat, diktatúrát, sok mindent, de nem vagyok benne biztos, hogy mi most boldogabbak vagyunk, mint az eleink, ezzel a nagy tudásunkkal, meg a nagy technikai fejlődéssel együtt. Úgyhogy persze mindennek van jó oldala is, én nem tagadom, és nem vagyok fejlődés ellenes, de nem látom azt, hogy ezek olyan idők, amik jobbak lennének a régieknél. Időkről van szó, idők, és a mi időnk az, mintha meg elfogyott volna. Ez egész megdöbbentő, nem, hogy mennyi csak a lakásban mennyi eszköz van, ami segít bennünket, ami könnyebbé teszi az életünket. Csak belegondolok, hogy ma reggel felkeltem, és láttam, hogy este, most itt ilyen családi titkokat árulok el, valaki vagy senki nem rakta be a mosogatógépet, és sipsúzt beraktam, és azt szépen elmosogat magának. Egy oda lehetne állni. Persze tudom, hogy az se egy nagy dolog, mert aki tudja, az ügyes, de én egyébként sem mosogathatok, mert az orvos eltiltott a mosogatástól. Úgyhogy így marad ez a rész, hogy berakom, ettől még nem tiltott el. De hogy mennyi minden van, igaz? Nem kézzel mosunk, a hajunkat géppel szárítjuk meg. Nem tudom, sorolni lehetne, és még vannak újabb és újabb dolgok, és hát nem sokára már az lesz, hogy a hűtőbe is csak úgy kell csinálni, hogy a hűtő tudni fogja, hogy mi az, ami elfogyott, és akkor azt megrendeli, és akkor azt csak kihozzák, és csak be kell rakni, vagy még az se. Ugye micsoda dolgok? Több időnk van? Nem tudom. Több időnk van egymásra? Nem tudom. Több időnk van pihenni, mint a régibe? Békésebbek vagyunk? Nem tudom. Szóval az idők nagyon izgalmasak. Azt mondja Jézus az időkről, hogy vigyázzatok, mert az idők gonoszak. Egyébként azt gondolom, hogy az idők azért gonoszak, én így, mert eltelik az idő, és mi nem ragadjuk meg a lehetőséget. Egyébként minek van itt az ideje, amikor az Úr Jézus megkezdi a munkáját, akkor nem biztos emlékszünk, hogy mivel kezdi, mi az az üzenet. Azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Most, nem holnap, most. Most döntsetek a Jézus mellett, most döntsetek a követése mellett, nem holnap.
Ugye itt is, itt meg az a helyzet, hogy építsük a hát most nem, a, most ezért nem jó, most azért nem jó. Ugye mennyiszer van így az életünkben, hogy valami azért nem jó, most azért nem érek rá az Isten dolgaira, az én dolgaim azokkal tele vagyok, állandóan tele vagyunk a dolgainkkal, nem? Hát gyakorlatilag nem is lehetne olyan időt mondani, hogyha végignézzük az időnket, a dolgainkat, hogy azt mondom, most már mindennel rendben vagyok, minden a helyén van, semmi feladatom nincsen, most már ráérek elmenni az Isten házába és őt dicsőíteni. Kinek volt már ilyen az életében, az enyémben még soha. Mindig volt valami, amit még lehetett volna arrébb tenni, megcsinálni, elintézni, máshová elmenni, sok mindent csinálni. Ilyen idő nincsen. És ugye ez itt a nagy politikában is folyamatosan szoktuk mondani, hogy ennek nincsen az ideje. Sose lesz semmi tökéletes, legalábbis ez az én tapasztalatom, hogy minek mikor van az ideje, az döntés kérdése, a mi döntésünknek a kérdése. Ugye azért itt nagyon jó dolgokat sikerült összehozni, gondolom, Haggeus próféta idejében, hát nincs elég pénz, ugye, és tényleg igaz volt, hogy hát nem volt annyi pénzük, mint Salamonnak. És igaz volt, hogy közben idegen népek piszkálták őket állandóan. És igaz volt, hogy a saját ügyükkel is foglalkozni kellett. És sok problémát jelentett ez az egész. Mindez igaz volt. És erre azt mondták, nincs itt az ideje, hogy az Isten dolgaival foglalkozzunk. Majd, máskor. És erre mondja Haggeus próféta, hogy ez a nép azt mondja, hogy még nem jött el az Úr háza újjáépítésének az ideje. Kedves testvérek, mikor van itt az ideje az Úr háza újjáépítésének? Mikor van itt az ideje, hogy mi a református keresztjének vallást tegyünk róla? Mikor van itt az ideje, hogy mi a Krisztust kövessük? Mikor van itt az ideje, hogy mellette döntsünk és elkötelezzük magunkat? Még nem jött el az ideje? Még nem jött el az ideje? Azt olvassuk Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott levelében, vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? A templomról van szó, az énekek is erről szóltak, igyekeztem olyanokat választani, amik a Isten templomáról szóltak, de hogy vajon észrevesszük, hogy mi vagyunk a szent lélek temploma? Hogy növekedjünk a hitben, hogy Isten mellett jobban oda tegyük magunkat, és az életünkben komolyabban vegyük az ő szavát? Mikor van itt az ideje? Hányszor mondjuk, még nem jött el az ideje? Ez az idő nem alkalmas arra, hát vannak más, fontosabb feladataink. Mikor van itt az ideje, hogy elmondjuk ennek a világnak, hogy eljött a Krisztus? Mikor van itt az ideje, hogy elmondjuk az evangéliumot, hogy van bűnbocsánat, hogy van örök élet? Mikor van itt az ideje? Mikor van nekünk erre időnk? Mikor van nekünk arra időnk, hogy ebben példát mutassunk, hogy mi már megtudtuk, hogy mi már ismerjük ezt az örömhírt, hogy bennünket Isten már kiválasztott, és látjátok, mi hálásak vagyunk neki ezért. Ennek mikor van itt az ideje? Számomra ez a régi történet erre emlékeztet, hogy vajon mikor van itt az ideje, hogy az Úr Jézust kövessük? Mikor van itt az ideje, hogy az ő dicsőségére álljunk, éljünk? Azt mondja a nép, még nem jött el. Annyi kifogás van. És szerintem nekünk is megvannak a magunk kifogásai, megvannak a magunk elképzelései. És én nem állítom, hogy ezek a kifogások alaptalanok. Én nem állítom, hogy nem lenne elég dolgunk, feladatunk, nem lenne elég olyan körülmény, ami megállítana bennünket ebben. Nem lenne elég olyan helyzet, amire tudnánk hivatkozni. Csak amire mondjuk tudok hivatkozni magamban, lehet, hogy arra nem tudok az Úristen előtt. Biztos, hogy ő is ugyanígy látja ezeket a dolgokat? Hogy minek van az ideje, mint ahogy én látom? Hogyha előtte kell megállnom ezekkel az érvekkel, akkor ugyanígy fogom látni? Olyan jó, hogy van egy hűséges és türelmes Istenünk. Van egy türelmes Istenünk, ha már az időkről van szó, aki hív, aki meg akar bennünket erősíteni, aki megérti a mi életünknek a helyzeteit, aki odafordul hozzánk, és hordozza az életünket. És milyen jó, hogy ez az Isten, ez nem feledkezik meg rólunk. Tud hívni, most is tud bennünket hívni, és tud emlékeztetni arra, hogy mi az Úréi vagyunk, és hogy az Úr gyermekeiként kell élnünk ebben a világban. Még nem jött el az Úr háza újjáépítésének az ideje. Vajon eljött már, hogy mi magunkat a hitben építsük, mint akik a Szentlélek temploma vagyunk? Eljött annak az ideje? Vagy vannak külső akadályok? Vajon eljött-e annak az ideje, hogy mi, akik ismerjük az Urat, ismerté tegyük a világ számára, akik körülöttünk vannak? Itt, a kerületben, Budapesten, Magyarországon. Eljött ennek az ideje? Olyan jó, hogy sokszor látjuk azt, hogy az Úristen akinek működik a kegyelme, hogy eljut hozzánk, és egy csomó dolog van, ami emlékeztet, hogy ott van valaki, még a templomban nem vagyok egyedül, de jó lenne, ha látnám, hogy ott vagyok, ezzel is hitvallást teszek, és másokat is támogatok, hogy vannak, akiket meg tudunk keresztelni, mert a szülők fontosnak tartják, hogy meglegyenek keresztelve a gyermekek, emlékeztet Isten szeretetére, hogy őket is megszólította, hogy vannak konfirmandusok, akik eljönnek, hogy megismerjék az Urat és felkészüljenek a hitvallásra, és milyen jó, hogy van vigasztaló Isten, aki odaáll mellénk a nehézségekben is. Milyen jó, hogy örvendezhetünk a döntéseknek, amelyben mi magunk vagy mások mellette döntésre jutunk. Minek van itt az ideje? Azt gondolom, hogy mindig ugyanannak van itt az ideje, annak van itt az ideje, hogy engedelmeskedjünk Istennek, hogy elkötelezzük magunkat, hogy örvendezzünk neki, hogy dicsőítsük őt, és hogy segítségül hívjuk. Itt van az ideje. Mindegy, hogy mi a külső körülmény. Azt mondja az ige, hogy arra biztat bennünket, hogy az evangéliummal álljunk elő alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. Vagyis, most kicsit leegyszerűsítve azt mondom, arra biztat bennünket, hogy nem mi akarjuk eldönteni, hogy melyik a jó idő erre. Csak tegyük. Nem mi akarjuk ezt mérlegelni, hanem használjuk ki az alkalmas időt. Használjuk ki, és cselekedjünk úgy, ahogyan az Úristen vezet bennünket. És közben mennyi áldása van az Istennek az életünkben. Mennyi kegyelem, mennyi megtartatás, mennyi dologgal körülvesz bennünket. Van miért hálát adni, és van miért örvendezni. Felépítik néhány év alatt, a 5 év alatt felépül a jeruzsálemi templom. Szomorkodnak, nem olyan szép, hát persze nincs annyi pénzük, mint Salamonnak volt, ugye ő a gazdagságáról volt híres. Felépül a jeruzsálemi templom, és újra megkezdődhetnek az áldozatok bemutatása. Azonban nem tart örökké ez a templom, mert hát egyrészt ugye van még egy nagy felújítás, ez nagy Heródesnek az idejébe, Jézus születése körül, amikor is tényleg utána, amikor kijönnek a templomból Jézus és a tanítványok, így tudják mutogatni a tanítványok Jézusnak. Nézd, Jézus, micsoda épületek, micsoda kövek! Egyébként valószínűleg tényleg hatalmas kövek lehettek. Én ugyan még nem jártam ott, de képeket láttam a megmaradt részéből, a siratófalból, óriási kövekből építették, tényleg micsoda kövek. Azonban Jézus története után, amikor az egyház története elindul, majd ugye ez mondjuk Krisztus után 33-ban, Krisztus után 70-ben egy nagy zsidó háború, lázadás tör ki a rómaiakkal szemben, és akkor utána 70-ben le fogják rombolni a templomot, a várost és az egész zsidó államiság, ami még megmaradt belőle római birodalmon belül, az is megszűnik, és majd csak 1948-ban jön létre egy zsidó állam, de az már nem ugyanaz, az egy polgári állam, az nem egy ugyanolyan, mint ami akkor volt, tehát nem ugyanez a vallási jellegű állam. De látjuk, hogy így történik. Az a templom, ami akkor lerombolódott, az felépült újra. Jézus azt mondja, hogy a ő teste az új templom, ugye romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem, Jézust megölik, és 3 nap múlva feltámad, hogy van templomunk, ez a templom, ugye a jeruzsálemi templom egyetlen templom volt a zsidóknak. Nekünk sok templomunk van, ami az a szent hely, ahol Isten igéjét hallgatjuk, ahol őt dicsőítjük, ez az igazából az összegyülekezésnek a helye, az egybegyülekezésnek a helye, a templom, amely helyet ad ennek. De Isten nem csak a templomban van jelen. Én azt hiszem, bízom benne, hogy hisszük, hogy itt van közöttünk. De ott van, ahol 2 vagy 3 az én nevemben összegyűlnek, ott is ott van. Mégis, ami számunkra is, még ha disztelen is, még hogyha nincsenek képek, szobrok, akkor is fontos az Istennek a háza, ahol hozzámehetünk, ahol csak ráfigyelünk, ahol csak ő van a középpontban, ahol csak őt dicsőítjük. Ja, jó lenne, hogyha ezt el tudnánk vinni egész hétre, ezt a kegyelmet, Istennel való találkozásnak az örömét mindannyian, és tudnánk neki ezért hálát adni. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére és az ige hirdetésre, a 304. számú dicséretet énekeljük. 304. számú dicséretnek a 8. és 9. verseit. Ez egy Zsoltár dallamára, a Te hozzád teljes szívből kezdetű ismert Zsoltár dallamára, 8. és 9. Benned az Úr temploma, bennem az Úr temploma általad készüljön. Ugye ez kicsit, vagy nem kicsit, hanem egészen így az ige hirdetésre is válasz a mi részünkről. Tehát 304. dicséret, 8. 9. verse. Csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük kérésünket és hálaadásunkat egyenként az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te emlékeztetsz bennünket a te szeretetedre, mindarra, amit cselekedtél, értünk. Köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézust, hogy értünk emberré legyen, hogy úgy gondolhassunk rá, mint emberre, és úgy találkozhassunk vele, mint igaz megváltónkkal. Köszönjük neked, megszabadítottál a bűnnek a rabságától, és elhívtál bennünket, hogy téged kövessünk, hozzád ragaszkodjunk, és a te dicsőségedre éljünk. Köszönjük neked a te kijelentésedet, a te igédet, amivel vezeted az életünket, és amellyel megismerhetjük az igazságot, amit te hoztál ebbe a világba. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy hálát adhatunk sok mindenért, az életünkért, kegyelmedért, szeretetedért, megtartásodért. Így adunk hálát gyülekezeti ifjúsági csoportunkért, amely elindult. Kérünk, hogy te segíts és buzdítsd a fiatalokat, és támogasd a szülők által is, hogy egyre jobban tudjunk veled közösségben lenni, és egymással is. Köszönjük neked a hokstédei testvérgyülekezeti kapcsolatnak a lehetőségét, imádkozunk az ottani testvérekért, imádkozunk azokért, akik a mi gyülekezetünkből mentek most látogatóba hozzájuk, és készíts bennünket, hogy majd amikor folytatás lesz, akkor mi is nagy szeretettel tudjuk jövőre fogadni a testvéreket. Köszönjük neked, hogy hozzád jöhetünk könyörögni a békéért, hogy te teremts békét ebben a világban. Imádkozunk a kárpátaljai magyarokért, imádkozunk a betegekért a gyülekezetben, könyörgünk, hogy te legyél a gyógyítójuk, és te legyél a segítőjük minden helyzetben, bátorítsd őket felépülésben, megtartásban, kitartásban. És imádkozunk, Urunk, mindenkiért, aki most van nehéz helyzetben, aki most van kérdések előtt, erősíts meg a mi mindennapjainkban, gondjainkban és terveinkben. Segíts, hogy közösségeink, családok, baráti közösségek, rokonságban mindenütt a te békességed lehessen. Múljon a harag, a sértődés, és hogy a kapcsolataink, az emberi kapcsolataink erősödjenek. Kérünk, hogy tégy áldássá bennünket ezekben a kapcsolatokban. Imádkozunk a gyülekezetünkért, Csillaghegyi református gyülekezetért, és imádkozunk református egyházunk minden gyülekezetéért, Magyarországon és azon kívül. De így könyörgünk, Urunk, a keresztény közösségekért, mindenkiért, aki téged, Szent Háromság Isten, segítségül hív. Óvj meg bennünket, és áld meg a bizonyságtételünket. Kérünk téged, Magyarországunkért, nemzetünkért, imádkozunk egyházunk, egyházaink, népünk vezetőiért. Te adj bölcsességet nekik, és ha csak lehet, tedd meg azt is, hogy téged megismerjenek, akik még nem ismernek. A te kegyelmeddel védj körül minket, és készíts a veled való újra találkozásra. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a kapott adományokat, amik a Persejbe egyházfenntartási hozzájárulásként, vagy az online követőknek a Persej pénzeit is. Illetve szeretettel felhívom a figyelmet, hogy van egy gyülekezetünkben szokásos, külön adakozási lehetőség, ezt az iratmissziós asztalnál, melynek a kiadványait és az asztalt is szeretettel ajánlom, lehet megtenni. Ez pedig a úrvacsorai jegyekre való adomány, mert a következő vasárnap úrvacsora, ilyenkor szoktunk adományozni. Igazából ez egy hálaadomány az úrvacsorai jegyekért, ha meg kellene venni, eddig még adományba kaptuk, akkor ebből vennénk meg, de úgy egyébként is gyakoroljuk ezt a hálaadományt most is, jövő héten is, akár átutalással is szeretettel fogadjuk ezt. A záró énekkel folytassuk, illetve fejezzük majd be az áldással, és legvégül nemzeti imádságunkkal. A záró énekünk a 392. dicséret, 392-es számú dicséret, megint egy kicsit visszakanyarodunk az egyházhoz, meg a lelki templomhoz, mind az öt versét énekeljük, így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, s a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.